A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Akar ön utazni?
Ön azt hiszi, helytelenül, hogy ez csak úgy megy?
Ön azt hiszi, fölkeres egy utazási irodát, és basta?
Ön téved. E század nem kedvez az utazóknak.
A turisták százada vagyunk.
A turista nem utazik. Helyet változtat.
Oda utazik.
Hová, hová, te jóságos Isten?
Identitás problémák?
Béreljen utazót.
A bérelt utazó nem megoldás, de lehetőség.
Az ön tragikus létélménye nem lesz korlátozva. A középpontban...
Vancsa szavai?
Továbbra sem az ellentéteket feloldó eggyel, hanem a káosszal fog találkozni.
A hiánnyal, a szakadékszerűséggel, a beteljesületlenséggel, a keletkezés és elmúlás feszültségével.
Béreljen utazót.
Résztávra kedvezmények.
Lefelé a Dunán. Kedvezményes utazás. Eszterházy Péter, Hán-Hán grófnő pillantása című regényében. Szereplők: E. Vallai Péter, P. Sinkó László. Első rész: A forrás.
Utazó bemutatkozik.
Ki vagyok én?
Ez az a kérdés, amit utazó nem tesz föl.
Hová tartok?
Ez se.
Mi a Duna? Már ez se. Az utazó, az utazó. Az utazás, az utazás. A rózsa az, az meg tehet egy szívességet.
Szíve Pascalhoz húz, tehát valamiféle empirikus metafizikához, ami azonban a közkeletű vélekedéssel szemben nem azonos avval a jópofasággal, miszerint az Isten a részletekben lakik. Mert a sátán is ott lakik, meg az igazság is, meg a szerelem.
Erről mind lehetett olvasni.
Szóval akkor ezek négyen ott rejtőzködnek a részletekben, akár egy túlzsúfolt, szotszűr moszkvai társbérletben. Az Isten, a sátán, az igazság, meg a szerelem. Közös tévéjük van, állandóan be van kapcsolva. A szerelem az egyesen a társadalmi vitákat nézné, Jelcint favorizálná, a sátán a kettesen a hoki meccset akarja.
Ezen kurvára összevesznek.
Az igazság igazságot tesz.
Tesz rá.
És hiába kérleli a másik három, az Úr mereven elzárkózik a parabola antennától.
A következő fáig eljutni.
Ezt vallja az utazó. Már nem is tudja ki nyomán. Álmos tekintetét Donau-Eschingenre veti. Ifjabb éveiben írói terveket szövegetett, irodalmi próbálkozásaival hazájában, melyet Magyarországnak hívnak. Magyarok lakják, kik magyarul beszélnek, pontosabban magyar szavakat haigálnak egymás magyar orcájába, magyarul esznek, magyar fogaikkal magyar húst marcangolnak, magyarul szeretnek, magyar kezük magyar combon pihen, magyarul születnek és magyarul halnak meg, magyar bölcsőben magyar fény, illetőleg magyar koporsóban magyar földhull, magyar bársony, illetőleg aszott testükre, és magyarul is élnek hazájában. Ebben az ékszerdobozban, mely ékszerdobozként hevert a Kárpátok ölében, irodalmi próbálkozásaival nevet is szerzett magának, de aztán, ahogy kiderült, hogy az Isten is utazónak teremtette, utazó lett. Egy-egy fényesebb úr vagy kopottabb ország kibérelte, és akkor utazni kezdett. Ki lehetett bérelni, rövid és hosszú távra, egyénire és csoportosra, elvileg és gyakorlatilag, voltak Sonderangebotjai is, így például föl lehetett kérni időbeli utazásra is. Nézzen utána a karlócai békének! Ez utóbbi volt az úgynevezett Orlando Step ajánlat.
Már akinek ez mond valamit. Már most, ami a Karlócán 1699. januárjában kötött békét illeti, annak egyedüli vesztese az ettől függetlenül daliás és tehetséges magyar nép volt. Török Cseberből osztrák vederbe pottyalva. Ami meg a Rákóczi 1676-1735 nagyszabású álmát illeti, hagyjuk. A napkirály szarba hagyott minket. Itt most a budapesti butikokban árulnak öntapadós Magyarországot. Elkelt volna néhányszor. Tapadj magyar!
Amikor az első megbízást kapta, hogy készítene a Dunáról az ő nagyon is személyes módján ironikus reflexiókkal tarkított útleírást úgymond a Fekete Erdőtől a Fekete Tengerig, akkor emlékezvén, hogy apja annak idején érettségi ajándékul éppen egy Duna utazást kapott, fölkereste őt, majd megvárva, míg besötétedik, nehogy a szomszédság valamit megneszeljen, gyors és nemtelen mozdulattal a ma három fa egyikéhez kötötte az őszülő férfit, melyet az utazó édesanyja ültetett úgy 30 éve. Megkötözte erős kötéllel, szigorúan, hogy moccanni se bírjon, majd higgadtan, szeretettel és hálával telten, nem nagy, inkább fürge, bár brutalitástól értelemszerűen nem mentes ütésekkel kiverte atyából a Dunára vonatkozó történeteket. Apja nehezen adta meg magát, mert nem bízott igazán a fiában. Az meg csak ütötte, ütötte. Azután mosdókesztyűvel végig törölte az apját, mosta, szárítgatta, dörzsölte, törölte, majd leültek a kerti asztalhoz, és minden szeszt, amit fölleltek a házban, megittak.
Bort, sört, pálinkát, unikumot, tojáslikört, arcszeszt. Ne csácsogj, növeled a káoszt. Volt nekem egy távoli, fantasztikus és titokzatos nagybátyám, akit mindenki csak Robertónak hívott, mintha olasz selyemfiú lett volna, kivéve apámat, ő nem hívta sehogy. Nevét nem vette ajkára. Nem vérszerinti rokon, egy nagynéni szerűség férjeként lett rövid ideig családtag anyai ágon, mégpedig épp ott, ahol ez az ág játékosan és sorsszerűen érintette az apai ágat. Egy a folyó, akárhány ága boga van is. Roberto mindig valahogy ünnepet csinált saját magából. Ha megérkezett, jobban mondva betoppant, vasárnap lett. Feleségét, a nagynénit Irának hívták. Később a testvéreimmel találtunk róla egy aktképet, olajfestményt, és nagyon tiszteltük ezért. 49-ben hirtelen elment Brazíliába. Roberto maradt. Annyi látható haszna származott a házasságból, hogy 51 nyár elején őt is kitelepítették, ami saját jogon nem okvetlenül járt neki, a Hortobágyra került. Orosz mintára száműzték. Megfeledkezvén, hogy országunk nem alkalmas a száműzésre, mert az embernek egerben volna teszem az babája, akkor az egy nap alatt oda-vissza megjárható. Ahová mi voltunk elzavarva, abba az észak-magyarországi faluba, oda is bebenézett időnként, még ajándékot is hozott, mintha aféle külföldi gazdag rokon volna, s nem pedig ugyanolyan senki házi, mint mi. Anyám egészen kifiatalodott mellette, viháncoltak, mint a gyerekek, olyanok voltak, mint a testvérek, én legalábbis így láttam, sóvárogva néztem őket álnővért az álöccsével, nyilván azért is, mert nekem sosem volt nővérem, és mindig szerettem volna egyet. Egyet. Emlékszem, egyszer este anyám, arcán még az egész nap Roberto ünnepe, nevetve említette apámnak, ilyen szerettem volna lenni, mindig ilyen. Apám pedig mogorván így válaszolt. Ne csácsogj, növeled a káoszt.
Utazó köteles utazásáról rendszeresen megbízónak, bérlőnek beszámolni. Az írás formája beszámoló. Beszámoló tényszerű és életes legyen, azaz tanítson és okozzon élményt. Újabban ezt a fél mondatot elhagyták. Beszámoló írása utazónak egy inci-finci nem sok, annyi problémát se okozott. Egy mágszemnyit. Olykor-olykor. Alkalmanként. Esetről esetre. Hébe-hóba. Egyszer-másszor. Az utazónak az utazás okozott gondot. Helyesen jegyzi meg az akkurátus Thomas Mann. Utazó az, akinek az utazás gondot okoz. Előfordult, hogy egyszerűen nem tudott tovább lépni, tovább utazni. Ottan pangott egy helyben, akár a kései kádárkorszak, vagy egy holt Dunaág. Megbicsaklott.
Növeled a káoszt. Ez apámnak kedvenc mondása, és ez volt az egyetlen mondat, amelyet Robertóz intézett. Napra tudom, mikor, 1963. június 28-án. Azért tudom, mert másnap utaztam Péter Pálkor Bécsbe nyaralni, helyesebben rokonokat nyári szünidő eltöltése kvázi vidéki unokaöcs által című házi feladat megoldására unszolni. Teletömtek mindig maggi kockás levesekkel, melyektől még ma is hányingert kapok, kenyérgombócokkal gyűrtem le, illetve a cserepes virágok titkos megöntözésével csökkentettem a bajt. Aztán zsupsz, bedugtak egy Caritas táborba valahol Salzkammergutban. Akkor nem tudtam, hogy ez milyen jó nekem. Hello, pupák! Köszönt rám 29-én a vonaton egy mosolygós fiatal férfi. Én a szüleimet is magáztam akkoriban. Roberto volt az egyetlen felnőtt, akit tegeztem. Öregem, pattantam föl, és azonnal el is pirultam. Tudsz mindent? Kérdezte. Tudtam, tudni véltem. Előző este éjszaka apám kidobta őt a házunkból. A dulakodás zajára ébredtem. Apám tolta kifelé a lakásból Robertót, aki alig komolyan védekezett. Ugyan, ugyan, ismételgette. Anyám hallgatott, ő is csak nézett, ahogy én. Növeled a káoszt! Roberto mindig nevetett. Nevetve válaszolta apának, hogy hát mik különböztetné meg a káoszt a föl nem ismert bonyolult rendtől. Kifelé. Én mondatokra nagyon tudok emlékezni. Roberto rágyújtott, kacsintotta a dohányozni tilos táblára, és nem várta meg esetleges válaszomat, hanem elmondta, hogy este atyámmal megbeszélte, amit nyilván én is tudok már, hogy együtt fogunk utazni, utazók leszünk, végig utazzuk a Dunát, stb. Én úgyis unom a nagynénik szolid gondoskodását, stb. Na, pupák! Rendben van, bólintottam, mintha én és akkor döntöttem volna. Arról hallgattam, amit az ajtórésben láttam.
Utazó köteles megbízó, bérlő, szeszélyeit kielégíteni. Utazótól semmi ne legyen idegen, ami emberi. A véres köpést is szépnek látni. Utazó köteles tapasztalt öreg róka lenni, valódi világfi, köteles ismerni a pénz természetét, tudnia, hogy helyzete felettébb ingatag, kétarcú, hisz úrként utazik és szolgaként szolgál, s ugyan kompenzálás kép. Titkon bosszút vehetne, ironikus mérkezett törjét döfhetné megbízói, bérlői hátba, ám akkor hol maradna az utazás tágassága, független méltósága, sorsszerű kalandja?
Soha nem tudtam megjegyezni a nevét. Franz vagy József vagy Thomas várt már ránk a Westbahnhofon, szürke sofőr öltönyben, tányérsapkáját a keze között forgatva. Már tudtam, hogy nem érdemes húzakodni vele, rögtön odaadtam a csomagomat. Soha nem volt semmilyen kedve, de kedvetlen se volt, inkább gépszerűnek mondanám. Hogy kényelmes útja volt-e az uraságoknak, Hogyne. És hogy a gróf úr már nyilván várja a jól megérdemelt vakációt. A gróf úr az én voltam. És akkor, 13 évesen, teljesen rendben levőnek találtam ezt a megszólítást. Olvasmányaimra támaszkodtam. Kedv tehát nem, hanem feszültség volt a sofőrben. Most azt mondanám, évszázados feszültség.
Megbízót, bérlőt, vágyai kielégítésének anyagi vonzatait illetően nem csak nagy vonalúság kötelezi, épp oly erővel, mint utazót a szolgálatkészségben, hanem ezt, e kötelességét, még vészhelyzetben, ezt a szót használja a szerződési formula, sem hánytorgathatja föl, illetve csak büntetés terhe mellett.
A sofőrt Nelly Tant küldte ki elénk. Nellike herceg kisasszony volt, herceg vén kisasszony, és nagyon okos. A századdal vagyok egyidős, szerette mondogatni. Nagyon jól tudott sakkozni, még tavaly is simán megvert. Lényegében a halálos ágyán, a szél is megütötte már akkor, alig forgott a nyelve, és elcsöpögött a nyála. Elvileg én is okos voltam, úgy értem, gyerekkoromban ez a hír járta, és ez összehozott minket, az egymásnak való két krüpli. Hadd nézzelek, mondta, amikor először találkoztunk, mintha rám várt volna, az eszemre. Nem nagy fogás. Nellike volt az egyetlen a világon, aki nekem örült jobban, és nem Robertónak. Robertónak tényleg nagyon lehetett örülni. A maggi leves már az asztalon volt. Öklend, kenyér, virágcserép. A szemöldök ugrásra készen, de Nellike kíméletesen kanalazott. Elkezdődött az aratás. Ezt sose hagyta ki. Tudni akarta, mi történik az országban, fegyelmezett Holleány. Apád, hogy van? Fordult felém. Bólintottam, jól növeli a káoszt. A szobalány behozta a tálat, Nellike intett, tegye le. Eszegettünk. Robertóval pofákat vágtunk, aki beszámolt a Duna utazás tervéről. Anyádék szólhattak volna, dörmögte, aztán kutató pillantását a fiatal férfira vetette. Mondd, Roberto, ugye nem hallgatsz el semmi fontosat? Ugyan, drága néném. Nagyszerű, válaszolt az idős asszony keményen, és csöngetett, hogy hozhatják a kuklófot, merről tudtuk, hogy olyan lesz, mint a fűrészpor. Istenem, gondoltam később, évek, szakácsok múltán, mennyi figyelem utána járás kell, hogy mindig ennyire biztonságosan, szolidan szarul főzzenek.
Utazó, köztünk szólva, utált utazni. Legszívesebben a szobájában üldögélt. Nem, ez nem igaz. A lelke volt egy utazóé. Amennyiben több lelke volt, nagyra vágyó pillanataiban úgy érezte, tetszőlegesen sok. Lehet, hogy az egy több, mint a több. Ezen nem gondolkodott el. Magyarán a halálon nem gondolkodott el. A halált illetően nem volt szűz, állt már koporsó mellett zokogva, némán, bénultan, tudta, mi az árvaság, mi a sírás, mi a fájdalom, mi a fekete. De az élete nem a halál jegyében állt, már pedig az élet a halál jegyében áll. Mindez azért nevezhető legalábbis paradoxnak, inkább mulatságosnak, hiszen megbízók, bérlők éppen ezért alkalmazták őt, lényegét tekintve a halálba küldték. Utazó azonban örök életű volt, amennyiben annak gondolta magát.
Álmos tekintetünket Dónau Esingenre vetettük. Láttam, hogy házigazdánknak egyáltalán nincs ínyére, ahogy Roberto beszélt. bácsikám azt fejtegette, hogy délután járt fönt a Breg kezdetén, egy szó sem volt igaz ebből, ott aludt a szobában mellettem, aki moccanni sem mertem, időnként horkantott egyet, és olyan fáradt volt, hogy féltem. Kérem szépen, ő, Roberto, beszélt avval az asszonnyal, akinek sötét, savanyú konyhájából ered a, mondjuk így, Duna. Bár nem kizárt, hogy az alacsony ereszről lecsorgó víz táplálja azt a forrást, melyből az eresz a vizét veszi. Itt tehát rögvest volna egy végtelen ciklus, mely nagyon is kapóra jön a német szellem szép nagyra vágyásának és a káosz iránti titkolt vonzódásának. Lásd az idősebb man Verzweifelt Deutsch kifejezését. Kérem szépen, ez az asszony egy boszorkány, amire most bizonyos okok miatt nem térnek ki, és mosolyogva rám mutatott. Roberto e pillanatban nagyon hasonlított az apámra, leszámítva a bajuszát, amit leszámítani nem lehetett. Telt, sűrű pamacs, az arc legjellegzetesebb része, és ez a kitüntetettség rögves zavarba hozó is, mintha egy maszkról állítanánk, hogy az az arc sine qua nonja. Olyan bajusza volt, mint Magic Jánosnak. Már akinek ez mond valamit. Mindig nagyon jó szag vette körül. Dohányszag és parfüm. Külföldi szaga volt. Azért mondom így, mert van egy sajátságos magyar szag. Durvasság és hálátlanság volna ezt büdösnek mondani. Bárha épp öntudatosan, ezt is vállalhatnók, e hangzavarban büdöst, azt, ha nekik az, ami nekünk igaz. Sokat szenvedett kis ország. És nyilván ennek köze van a szappanok és szprék minőségéhez is, valamint a használatban lévő ingek műanyag hányadához, ami sosem független a nagy politikától. Még Bécsben elmentünk egy szabóhoz. Na, pupák, mik vagyunk mi? Utazók vagyunk mi. Mit csinálunk tehát mi? Utazunk. Ugyan, traveling uniformokat csináltatunk tehát mi. Azaz, felkeressük a nagy gigit.
Valójában kizárólag Duna utazó volt, ami azonban nem jelentett korlátozást. A szerződéseknek mindig volt egy pontja, rendszerint a 8/Epsilon, amelyben utazó kikötötte.
Hogy mi a Duna, azt én mondom meg.
Nem szívelte azokat a megbízóit, akik vonakodtak, vagy akár csak pofát vágtak a Los Angeles-i számlák benyújtásakor.
Itt vagyok a Pacific Palisades dombjainál. Keresem mondott folyót. Jó hír, nem találom. Stop!
Nem megnyugtató ez vajon, mintha ott csörgedezne a dombok közt fölle, s találna utat a csendes óceánba? Utazó kötelessége az éberség, a figyelem, a tapintat a folyóval szemben. Bárki lehet Duna! Az is igaz, ez hamar kiderült, ha bármi, stb. Lehet a Duna, akkor úgy jó, ha a Duna a Duna. Egy közmegegyezés rafinált, alanyi, sőt, alanyaskodó, áttételes és körmönfont elfogadása különös örömmel tölti el a... Nos, kit is? Mintha egy jobb kanyar helyett három balt tennénk. Tölti el az alanyt.
Gigi olyan volt, mint az igazság. Csak azt találta meg, aki ösmerte. És a Roberto mindenkit ismert. Az az érzésem támad, hogy mindent tud, mindent el tud intézni. Az apámról is ezt gondoltam, csak ott még azt is látnom kellett, hogy nem tud mindent elintézni, azaz ő jobban hasonlított rám, közelebb állt így hozzám, míg Roberto közelebb állt apámhoz. Olykor megfogtam a kezét, aztán elengedtem, aztán ő fogta meg, és egymásra nevettünk. A Hoher Marktról kanyarodtunk le, és én akkor hirtelen a falhoz nyomtam őt, és magam is odalapultam játékból, mintha üldöznének. Vihogva mentem volna tovább. Roberto barna arca hófehéren világított. Ha lett volna értelme, azt gondoltam volna, hogy megijedt. Hogy láttam-e valakit? Kit láttam volna? Hogy most ő kérdez. Akkor úgy gondoltam, ő is játszik. Visszajátszik nekem. Szerény résztáblácska hirdette, hogy a második emeleten olaszos nevű Úri Szabó üzemel. Mutatós hölgy fogadott minket, magas, szagos, nejlonharisnyás, aki mikor észrevette Robertót, fölsikított és elvörösödött. Rögtön láttam, hogy szereti.
Na, most azért ezt pörgessük meg egy kicsit, jó? 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 Na, egy-két, tessék.
Egy aprócska anyó, bőre, mintha zsugorítva volna, nadrágban, mellényben, szája rúzsozva, szemealja enyhén festve, ő volt Gigi. Mint valami tánc volt az egész ruhapróba. Néha a combomhoz nyúlt a mester, akinek váratlanul mély brummogó hangja volt, olyan, mint Kormos Istváné, már akinek ez mond valamit. Anyagok repültek a szobában, zoknik, 100%-os gyapjulepkék, a titkárnő együtt nevetett a férfiakkal, állandóan változott az arca, nagyvilági nőből egy kislány, vagy egy szigorú alkalmazott, csak a szeme maradt állandó, rejtélyes ékkő, felemás macska nézés, tigris tekintet. Még soha nem néztem meg ennyire egy nőt. Hármasban mentünk tovább, a smokinghoz cipőt, a cipőhöz zoknit, a zoknihoz nadrágot, a nadrághoz inget, az inghez zakót, a zakóhoz felöltőt, a felöltőhöz táskát, a táskához koffert, és a kofferhoz smokingot. Most tehát fehéret, ahhoz egy cipőt, szünn, fagylaltozás a Schwedenplatzon, ácsorgás a Dunakanálisnál. Látod, pupák, ez az, de már rögtön tovább, vissza a Kertner felé, piperetáskát, akkor ollókat szeparáltan, aztán különféle maratvákat, de hát én még nem vagyok szőrös. Ó, fiatal úr, az idő múlik, dezodorokat, krémeket, kézkrémet, testkrémet, arckrémet.
A kimerült tartson szünetet.
Szűn.
Jó, most helybenjárás.
A Steffelből kijöve, ahol természetesen nem vásároltunk, bácsikám így szólt. Nekem ide most be kell mennem. És lehajtotta a fejét. A nő megtorpant, és szinte Roberto alá állt, a mellével állt alá, megtámasztotta a fejet, amelyet azután kézbe vett, majdnem durván, de inkább szemtelenül, akár egy görögdinnyét, majd mindennek megfelelően is ellentmondva azonnal könyörgésre fogta. Ne, kérem, ne, kérem magát, Roberto. Németül beszéltek, és nagyon bosszantott, hogy egyáltalán nem értettem, miről van szó. Mit ne? A magyar ibusz kirendeltség előtt álltunk. Ide nyitott be Roberto. Az asszony pedig ezt a mondatot motyogta maga elé. Ó, Roberto, nagyon kemény szavak ezek. Ekkor rám emelte a tekintetét, és én arra gondoltam, hogy ezt a tekintetet soha nem fogom elfelejteni. De elfelejtettem. Biztosan én csak mondatot nem felejtek el. Ó, Roberto, nagyon kemény szavak ezek.
Távirat. Nem világos annak a nőnek a szerepe, akiről említést tesz. Fontos, vagy csak színező elem? Mit akar a mellekkel? Jó, hogy nem segg, meg valag és tompor. Értem én a tréfát? Ha titokra bukkan, azt elfogadom, de kérem, ne rejtélyeskedjék. Egyáltalán. Tessék végre elkezdődni, megbízó bérlő.
Válasz, távirat. A Duna állandóan változik, s dolgait örökkön homály fedi. Utazó.
Akkor tigrisugrás, nekifutás nélkül.
A Duna nincs. Ez a napnál is világosabb. A Duna az nem valami, nem a vize, nem a víz molekulái, nem a veszedelmes mederviszonyok. A Duna az egész. A Duna a forma. A forma az nem köntös, mely alatt megbúvik valami nálánál fontosabb és szeriőzebb. In concreto, a víz. Mit jelent, hogy egy könyv formája a Duna? Olyan forma volna ez, mint a szonett? Mi itt a 14? Nem szonett? Inkább regény? Ott még 14 sincs. Mi a regény? Ezt manapság minden regény külön elmondja magáról, azaz a definíciók visszakanyarodnak magukba, forrásból az erezbe is viszont. Egyidejűek nem voltak és nem lesznek, csupán vannak. Lenni, az már késő. A regény azonos volna önmaga halálával? Nem állítom, hogy ha Isten halott, halott a regény. Nem állítom, hogy ha a regény halott, halott az Isten. De a kérdésre, halott-e, stb. Nagyon határozott és konkrét válaszom van. Nem tudom. Ezt írtam a füzetembe ott a két folyócska egybetorkolásánál. Ahonnét kezdve Dunának neveztetik a dolog. Úgy döntöttem, elébb idejövök, csak utána keresem föl Freiherr von Zetkinél, ahogy annak idején Robertoval lakni fogok. Lefutottam a rövid meredek parton, és kisétáltam az Y-tövéig. Üldögéltem. A keveredő vizet fürkésztem, próbáltam lebontani kis túlzással a víz molekulákat meglátni. Ez a brigé, ez még bizonyosan a brigahé, ott az már a Duna. Állítólag, már nem is tudom, hol olvastam, úgy kell a Duna forrást megtalálni, hogy kell keresni egy folyót, amely hitelt érdemlően a Duna, és menni a partja mellett, folyamatosan morogva, ez a Duna, ez a Duna. Hogyan fogom tudomásul venni? Hogy lehet közel kerülni? Van-e módszer? Láthatóan általános kérdések. A szeretet kérdései? A halára pedig még majd visszatérek. Falevelet haigáltam olykor a vízbe, és a reményemet fejeztem ki, hogy akkor ezek most leúsznak a fekete tengerig. Próbáltam a víz sebességét megállapítani. Kinéztem egy 3,5 méternek becsült szakaszt, bedobtam a falevelet, a lehető legmesszebb, fősodor, és mértem az időt. 10 másodperc, az akkor 1 perc alatt mondjuk 20 méter, 1 óra alatt tehát 1,2 kilométer. Ha a folyó 2850 kilométer hosszú, akkor az kb. 2400 óra, ami 24 nap. Szamár. Néztem ezt a keskeny, kecses ezüst szalagot, hogy ártatlanul tova siet az esingeni lapájon. Senki sem tudja, mi vár rá. A napgolyója világos sárga, aranyból szűt ruhájában hanyatlik alább, miközben magára ölti esti viola szín pongyoláját. Ekkor megértettem, hogy én mindent meg fogok ettől a folyótól kapni, hegy s vízrajzot, történelmet, néprajzot, idegenforgalmat, anekdotákkal, reményekkel, halottakkal együtt lesz minden, múlt, jelen, jövendő, árvíz és aszály, lesz búzgár és halászlé, és lesznek emberek. Egy valami nem lesz magától. Az egyetlen, amire igazán szükségem volna. Arról nem tudtam, hogyan lesz. Hogyan lesz itt mondat? Akkor igaz könnyekkel kértem az urat.
Hátra bukvenc.
Helyne! Ez a kellemetlen agy engelsz nem minden féltékenységet nélkülöző bisszik kifejezése. Áhem majd Köln érintésével északra fordul, okkal, hiszen Hamburgba tart jó Hoffmannjához. Miért regisztrálnánk hát hiányként a Donau-Eschingenről szólandó beszámolót? Ami nincs, az még nem hiány. Miért volna a kérdés? A költő nyilván nem jár Donau-Eschingenben, amiképp New Yorkban sem, és nem járult jelentősen hozzá a műtrágya gyártás fejlesztéséhez sem, és így tovább. Mi van, mi nincs. Véletlenül lapoztam rá Várhegyi Miklós kis filológiai remekére, mely két helyne mondatot, aforizmát vesz górcső alá. Várhegyi első lelete Donau-Eschingen és Brajla közt ez a jelen pillanat egyetlen jelentéssel bíró meghatározása. Ime a kezdet. Egy ifjú ember nagyot mondása, de hite, nyitottsága és eldöntetlensége. Mennyivel rezignáltabban szól fél évvel későbbről, a tudás szomorúságával fölvértezve, és nem túlzás a döntés kényszerűségének rémületével. Milyen volna a Rajna Duna, a Duna Rajna nélkül? Vagy épp az ilyen kérdéstől kapok hány ingert? Nem, nem, mi nem kapunk hány ingert, inkább dagadjon vitorlánk. Vajon a közép-európai térség német orientáltságának problematikája nem innét ered? A Duna-Rajna választásból. Mert hiába német, német is a kezdetekkor a Duna. Egy ulmi csak Regensburgig lát. Egy regensburgi csak Passauig. A passauiak pedig vakok. Vajon nem ez a vízrajz az utolsó száz év története? Plusz egy kis néhány millió halottas kitérő a Donig, illetve a Spreeig. Hogy nem a levegőbe beszélünk, azt Walter Viktor levélközlése bizonyítja. Marx und Heine, Berlin, Henschel, 1953. Liebster Marx. Megint fatális szembajommal kínlódom, csöpögtetek minden reggel, mintha zuhanyoznék, de talán vaksi szemeimbe is jut belőle. Kusza Irka firkámat bocsássa hát meg. Magam se tudom elolvasni, amit írtam, de hisz nekünk, hogy egymást megértsük, kevés jelre van szükségük. Fiatal barátom, nem mondom, hogy szemrehányása nem jogos, és nem is kérek kegyelmet. De tudhatná, én vagyok. Következésképp arra megyek, amerre tudok. Goethe úr megy arra, amerre akar. Maga hiába akar valamit tőlem. Valamit mindenki akar. Megengedem, válogasson belőlem, s ha nem tud, hát vonja meg a vállát. Megjegyzései a Dunára vonatkozóan nagy léptékűek, már-már félelmetesek. De most olyan valakivel beszél, aki 17 éve először, és azóta oly megalázóan sokszor sétált, nem, járkált föl s alá, a Brigli dombokon nem is keresve, csak szemrevételezve a kezdeteket. Hogy az Isten is nekem teremtette ezt a homályt? Meg lehet, de ne felejtse, én nem vagyok, és soha nem is voltam cinikus. Egy öreg vakocska költő vagyok. Ó, milyen szánalmas valaminek lenni. És én vagyok, tudom. Engemet tehát nem érdekel, csak közel áll hozzám az az összevisszaság, ahogy ez a folyó kezdődik. A legkevésbé sem meglepő, hogy ez végig kíséri a folyót. Gondoljon csak a zsidókra. De én nem akarok erre gondolni. Ez nekem sok. Nyilván könnyen képviselhető tézis volna, hogy a Duna nincsen is, Breg van és Brigach. Így a Duna egy fikció, költészet. Ha 100 métert följebb sétálok, már indul is a kis elc a Rajna felé, Rajna apó felé. A Duna egy szonett, beszédmód, diskurzus. Én az elcet nézem, ezt most önnek megvallom. Ha tehetem, eljövök ide a sok tocsogó közé, és gonosz kis mondatokat mondok a szélbe. Ne higgye, hogy érzelmes vagyok. Ki az vajon, aki egyben tudja ezt látni? Mindenkit megkötnek, a halászati előírások. Boldog vagyok, hogy elkerülök innét. Feleségemet már előbb hazaküldtem Franciaországba az anyjához, aki halálán van. Isten vele, drága barátom. Teljes szívéből Heinrich Heine. Postscriptum. Ha a Duna, mint nagy integrátor nincs, hol vannak akkor a Habsburgok? Sehol. De azt már nem merem mondani, hogy Európa sincs sehol, és nem fogadom el, hogy a történelemnek vége volna, vagy halott volna. Ne feledje, víz és folyó közt az a különbség, hogy utóbbinak van emlékezete, múltja, történelme. Nincs fejlődés, nincs történet, de van sors. Írjon Hessnek, a külön lenyomatot Kampe elküldi. Ne legyen türelmetlen, öregedjen meg egy kicsit. Lassacskán olyan leszek, mint egy nő író. Ismeri? Egyik szemük a papírra függesztve, a másik mindig egy férfiúra. Kivétel Hán-Hán grófnő, aki félszemű. Híve Há-Há.
Távirat. Még egyszer. Érzékletesebben. Tudni akarom, hogy mit éreztem a forrásnál. Hagyja el a nyegleségeket, hogy a Duna egy erezből ered, avagy egy esővizes hordóból. Én erre egyszerűen nem vagyok kíváncsi. Álljon a Fürstenberg parkban, a márványtáblánál, és rendüljön meg, vagy pedig öltse szavakba. Dobjon a tavacskába 10 pfeniget, és kívánjon minden jót magának. Tudom, hogy tilos emlékeztetnem rá, távirattal egy időben feladtam egy csekket Pönáli gyanánt, de emlékeztetném rá, hogy mégiscsak én volnék az, aki fizetem magát, és nem, bizony nem, Habokra. Megbízó, bérlő.
Beszámoló. Miként országom az oroszok, a kavics az én talpam alatt jajdult, csikkant, csikorgott, és maradt. Te ez meg az vagy, és én erre a kavicsra építem, stb. Duna kavics. Tréfáztam magamban. A Fürstenberge kastélya akár egy sértett alkonyi arc. A forrásnál tekintetem lassan merészkedett a komoly tábláig. Hír entspringt die Donau. Szóval itt ered. És a Duna. Micsoda szekundum. A kezdet, az origó. Minden kezdet tiszta volna. Vagy, de ki sem merem mondani. Ám mit bántam én, hogy a víz olyan, akár egy poshat lavor, egy vidéki Fontana de Trevi, ahol ha apró pénz hajt az ember, nem gondol se a vágyaira, se a földre, se az égre, csupán arra, hogy hogyan is áll most a Deutsche Mark a dollárhoz. Igen, bár útjára engedi leányát Dónaut. Csak lejjebb lesz Don Au, a fájdalom hercege, ahogy a szellemesen és nem kicsiny önirónikus fordulat fájdalommal jegyzi meg Berinkei Farkas a haltáplálék vizsgálatok a soroksári Dunaágban Budapest 1956, micsoda idők, Akadémia kiadó című alapos munkájában. Farkas a Dunaágban. Au!
Távirat. Ne nézze hülyének. Ez magának burkolt fejlődés regény? Felejtés elleni harc? A tolerancia kézikönyve? Ne talán anarchista utikalauz? Ne akarja, hogy a fejére idézzem az utazás hazugság? Hogyan fogja így demisztifikálni a posztmodernek öntetszelgését? Hogyan akarja fölvillantani a fájdalomban osztozó részvét túloldalán erjedő makacs életkedvet? Nem kell válaszolni, megbízó, bérlő.
Berinkei! A 20. századi regényíró úgy járt az énnel, mint az egyszeri bojtár mesében, aki tréfából farkas után kiállt, majd segedelmére siető társait kineveti, még nem egyszer ténylegesen megjelenik a farkas. De akkor már hiába könyörög, senki nem mozdul. anélkül, hogy e hasonlatot aggályosan leképezném az úgynevezett valóságra, megmondván ki, mi volna a bojtár, a farkas, a tréfa, a mese, a nem mozdul, a könyörög. Folytatom. Mondhatom, öntsünk tiszta vizet a pohárba. A pohár lyukas, csőnek is csak azért nem nevezem, hogy ne kedvetlenedjünk el egészen. Mondhatom, Bováriné, én vagyok. Mondhatom, figyelmet kérve, hogy c'est moi. És mondhatom, hogy én, ez az én azonban nem koholt személy, hanem a regényíró dolgokban jártas, keserű, csalódott ember. Én. De semmi éntől nem fog hevesebben verni a szívem, és nem szorítok érte, hogy jól menjen a sora. Szükségből nem lesz erény. Segítség. Farkas.
Távirat. Maga posztmodern.
Válasz távirat. Anyád.
Pedig a kezdeti évek poétikusan teltek. A Dunát minden áron meg akarta személyesíteni. Egy asszony, és akkor fölolvadni benne. Volga anyácska, stb. Heine Rajna apó ellenvetésétől eltekintett. Azt tűzte ki célul, hogy megismeri ezt a nőt. Tudhatni, nagyra vágyó terv, nem meghódítani, nem hódolni, megismerni. Az összes közhelyeknek eleget fogok tenni, ígérte. Vagy hogy a Duna a történelem, a bölcs folyó, az idő folyama, sőt, az élet maga. A metaforák úgy örvény lettek, mint a Margit híd pillére után a szennyes budapesti víz.
Ártatlanságot nem óv tudatlanság, kurjantotta Roberto, úgy döntvén, mégsem lesz tekintettel rám, és elmeséli a boszorkány történetét, akinek a háza ott van a Dunabreg forrásnál. Hogy tehát az asszony szörny szülötteket szül, akiket aztán elad jó pénzért. És ez úgy alakult ki, hogy gyereklányként, szénagyűjtés közben, mert Schwarzwaldban forró tud lenni ám a nyár, fölcsinálták. És hogy ezt ne vegyék észre, erősen elkötötte magát, a hasát, de ez meg összenyomta a gyerekét, akiért aztán a cirkuszosok jó pénzt kínáltak. Hogy ez adta volna az ideát, és hogy később szinte már rendelésre tudta kívánt formájú szörnyetegeket a világra potyogtatni. Eszedbe ne jusson imádkozni, fenyegetett meg Roberto lefekvéskor. Az új hálóingekben feszítettünk, és megpördültünk kevélyen, mint némely angyalok. Nevettem Robertón, akkor még úgy volt, hogy nem tudtam nem imádkozni. Azt hiszem, kitalálta a helyzetet, mert megsímogatta a fejem. Ágyba bújtunk, villanyt ojtott, hallgattunk, vártam, csönd. Én adtam föl. Ma nem mesélsz? Nem válaszolt. Átfutottam hozzá, és bebújtam mellé. Jó meleg volt. Apám ágya mindig hideg volt, anyámé mindig meleg. Nem értékítélet. A villás reggelihez a kelleténél korábban ébredtünk, nem elég léhán. Félszemmel pislogtunk egymásra, ki nem tudja az úri élet minimumát se teljesíteni, azaz kivárni, még hasára süt a nap. A fejem még mindig ott volt a vállánál. Minden áldott nap mesélt. Hol este, hol így reggel, de napközben is, kirándulás alatt vagy társaságban oda súgott egy mondatot, akárha egy verssort vagy súlyos, vidám titkot. Folytatásos mese volt. Ez nem mese, berzenkedtem azonnal. hiszen ez rólunk szól, mert egy utazóról szólt, aki a Duna mentén utazott, aki álmos tekintetét ismételten Dónau Esingenre vetette. Mi az, hogy rólunk, legyintett rám, inkább csalódottam, mint dühösen. Akárki, akárki, mi az, hogy rólunk? És ha most a mesékre visszagondolok, nem magamat látom, nem is a tüneményes és aljas nagybátyámat, hanem valakit, akit ismerek, de nem rokonom, aki nem is magyar, se szerb, se cseh, se senki. De azért ez sem igaz. Inkább hol ez, hol az, akinek egy porcikája sem az enyém, csak az egész. Aki nem rokonszenves, és nem ellenszenves, aki főként csak van. És akit főleg ez a van teremtett. Valaki, hókmecolva a valaki, akit a maga képére teremtett ez a rohadt 20. századi van. A kérdéssé és kérdésessé tett valaki. Hasonlítottak anyám régi meséihöz. Ott is látni lehetett, az anya megengedte fiának, miből készül az aznapi mese. És ott is ezt a kérdést tettem volt fel, hogy ki kicsoda. Hogy én most melyik vagyok? Röfi malace vagy kocacoca? A krokodil? Vagy én vagyok a levegő? A folyó? És édesanyám is, ahogy itt Roberto, rossz kedvűen bólogatott. Úgy látszik, ezek nem szeretik ezt a huizhót.
Függelék utazó bemutatkozik hoz.
Karácsonykor írom ezeket a sorokat, és 89 karácsonya Közép-Európában nem a szeretet ünnepe. Ha finom akarnék lenni, azt mondanám, a szabadság ünnepe. De már napok óta tévéhez láncolva ülök, és nézem a saját sorsom alakulását, ahogy az amerikaiak annak idején a második világháborút. Schwarzwald Klinik. Zokogó arcok, fegyverropogás a háttérből egyenes adásban. Egy korombéli temesvári férfi mondja, hogy épp sétált a Begaparton, nyakában a gyereke, amikor lövést hallott. Nem gondolhattam, hogy ránk vonatkozik, mondta sírva. Fent a fia enyhén megremegett, majd leesett. Ekkor már ott voltak a Securitate gyilkosok. A gyereket, mint egy macskát a vízbe hajították. A férfit lecsukták. De aztán elfelejtették megölni. Karácsony van. És újra meg újra meg kell küzdenem a gyűlöletemmel. Legalább, hogy szégyeljem magam. Azt elérni. De mozdulatlan vagyok. Nem gondolhattam, hogy minden, ami történik, rám is vonatkozik.
Kedvezményes utazás Eszterházi Péter Hán-Hán grófnő pillantása című regényében. Az első rész hangzott el. Szereplők: E. Vallai Péter, P. Sinkó László. Zene: Melis László és a 180-as csoport tagjai. Készítették: Kosárszki Péter, Magos György, Molnár András, Pápai Monika, Varga Viktor. Már akinek ez mond valamit.
A regény rádióváltozata 1991-ben készült, és utoljára 1998. június 15-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Az is a küldetésünk, hogy országszerte elmélyítsük a Kresszel kapcsolatos ismereteket.
Az online tesztet kitöltő legjobb 10 játékos, akik a televíziós döntőben a Kressz témájában mérik össze tudásukat.
Merre mennél az autóddal, ha innen jönnél? Mi ennek a jelzőtáblának a jelentése, Vivian? Mi a helyes áthaladási sorrend?
Nagy diák teszt. Ma 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak.